Erről van szó, aki Sherman Oaksban lakik. Mintha valami zsarolás lenne a dologban, merrének kellett a pénzt elvinni időről időre, félt a férfitól, láttam a tagot, Ronda fráter. Ma délután Merle nála volt, s azt mondja előtte. Miért? Azt mondja, nem tetszett neki, hogy az ránézett. Mivel lőtte le? A táskában volt egy pisztoly. Ne kérdezze, miért, nem tudom. De ha lelőtte Vanniét, nem ezzel tette. A pisztoly csövében egy nem megfelelő töltény volt. Így nem lehet elsütni. Nem is sütötték el. Ez nekem magas, mondta Mosz. Én csak orvos vagyok. Mit akar, mit csináljak vele? Továbbá, folytattam ügyet sem vetve a kérdésre, Merle azt mondja, hogy égett a lámpa, holott az eset 5 óra 30 körül történt, egy szép nyári délutánon. A palin hálóruha volt, és a bejáró ajtóba benne volt a kulcs. És a férfi nem kelt fel, hogy őt bevezesse. Csak úgy ült ott és bámult. Mosz bolintott. Ó, mondta. Vastag ajkai közé cigarettát dugott és rágyújtott. Ha azt várja tőlem, hogy megmondjam, vajon csak ugyan azt hiszi-e, hogy lelőtte a fickót, nem tudok válaszolni. A maga leírásából arra következtetek, hogy azt az embert akkor már lelőtték, így van? Testvér, én nem voltam ott, de ez elég világosnak látszik. Ha ő azt hiszi, hogy lelőtte, és nem csak színészkedik, Istenem, hogy tudnak ezek színészkedni, ez arra mutat, hogy a gondolat nem volt új a számára. Maga azt mondja, fegyver volt nála. Ez is azt bizonyíthatja, hogy foglalkozott a gondolattal. Talán bűnösségi komplexusa van. Bűnhődni akar, vezekelni akar, valamilyen valódi vagy képzelt bűnért. Megint azt kérdezem, mit akar, mit csináljak vele? Nem beteg, nem bolond. Nem szabad visszamennie Pasadenába. Ó, csodálkozva nézett rám. Családja van? Wichitában. Apja állatorvos. Majd telefonálok neki, de ma éjjelre itt kell maradnia. Ehhez nem tudok hozzászólni. Eléggé bízik magában ahhoz, hogy az éjszakát a lakásán töltse. Saját szabad akaratából jött ide, nem hívásra. Tehát azt hiszem, hogy megbízik bennem. Vállat vont, s megpödörte szúrós fekete bajuszát. Nos, beadok neki valami nyugtatót, s lefektetjük. Maga fel alá sétálhat addig, a lelkiismeretével birkózva. Nekem el kell mennem, mondtam. Oda kell mennem, megnézni, mi történt. Ő pedig nem maradhat itt egyedül, és semmilyen férfi, még orvos sem fektetheti ágyba, szerezzen egy ápolónőt. Én majd máshol alszom. Fél Marlow, mondta. A kifakult Galahad lovag. Oké, itt maradok, amíg az ápolónő befut. Visszament a nappaliba, és az ápolónő nyilván tartónak telefonált. Aztán a feleségét hívta fel. Míg az orvos beszélt, Merle felült a pamlagon, és kezét modorosan összekulcsolt az ölében. Nem értem. Miért égett a villany, mondta. Egyáltalán nem volt sötét a házban. Nem volt annyira sötét. Apjának mi a keresztneve? Kérdeztem. Dr. Wilbur Davis, miért? Nem akar valamit enni? A telefon mellől Karl Moss odaszólt hozzám. Holnapig ráér. Ez valószínűleg csak átmeneti szélcsend. Befejezte a telefonbeszélgetést, letett a kagylót, a táskájához ment, és visszajött kezében egy pár sárga, vattára helyezett kapszulával. Hozott egy pohár vizet, odaadta a lánynak a kapszulákat. Nyelje le, mondta. Nem vagyok beteg, ugye? Kérdezte az, felnézve rá. Nyelje le, gyermekem, nyelje! Elvette, betette a szájába, vette a poharat, kiitta a vizet. Én felvettem a kalapomat, és elmentem. A liften lefelé menet eszembe jutott, hogy a táskájában nem voltak kulcsok. Kiszálltam hát az előcsarnok szintjén, és az előcsarnokon keresztül kimentem az épület Bristol Avenue oldalán. Nem volt nehéz megtalálni a kocsit. Ferdén állt, vagy két lábnyira a járda szegélytől. Szürke, kinyitható Mercury volt, rendszáma 2X4. Emlékeztem rá. Ez volt Linda Murdock kocsijának a száma. A zárban bőr kulcstartó lógott. Beszálltam a kocsiba, beindítottam a motort, láttam, sok benzin van benne, és elhajtottam. Kedves, fürge kis kocsi volt. Úgy repült a Kaenga passzon keresztül, mint a madár. 29. fejezet. Az Escamillo Drive-on, ki tudja miért, vagy három emelkedő is volt, 4 háztömbnél nem nagyobb távolságon, nagyon keskeny utca. Átlagban 5 ház, 1 tömb. Fölött a bozótos, barna hegyoldal egy része látszott, amin ebből az évszakban csupán zsája és manzanita virágzott. Az ötödik, s egy utolsó háztömbnél, az Escamillo Drive-on, takaros és kanyarban balra fordul, erősen nekiütközik a domblábának, és jajszó nélkül kimúlik. Ebben az utolsó háztömbben három ház volt. Kettőnek a kapuja egymással szemben, egy zsákutca végén. Ez utóbbi volt Vanier háza. Fényszórom rávilágított a kulcsra az ajtóban. Keskeny, angol típusi bungaló volt, tetéje magas, lent ólomberakásos ablakok, oldalt garázs, a garázs mellett utánfutó parkolt. A korai holdvilág csendesen fürdött a kis pázsiton. Egy nagy tölgyfa csak nem az előső tornácból nőtt ki. A házban nem volt semmi fény. Előről legalábbis nem látszott. A telek fekvését figyelembe véve nem látszott teljesen kizártnak, hogy nappal is világítsanak a lakószobában. A reggeli órákat kivéve sötét lehetett a ház. Mint szerelmi légyottok színhelyének voltak a háznak előnyei, de nem tartottam különösen alkalmasnak arra, hogy egy zsaroló lakhelye legyen. A hirtelen halál bárhol elérheti az embert, de Vanier túlságosan megkönnyítette a dolgot. Befordultam a kocsibehajtón. Faroltam, hogy orral kifelé álljak, aztán lehajtottam a sarokig, és ott parkoltam. Az úttesten gyalogoltam vissza, mert járda nem volt. A bejárati ajtó vasba foglalt tölgyfalapokból készült, melyek rézsúdosan érintkeztek. Gomb helyett fogantyús retesz volt az ajtón. A lapos kulcsfeje kiemelkedett a zárból, csöngettem. A csengőnek az a bizonyos távoli zengése volt, amit akkor hallunk, ha éjszaka becsöngettünk egy üres házba. Megkerültem a tölgyfát, és keskeny rúd lámpámmal bevilágítottam a garázs ajtószárnyai közé. Bent egy kocsi állt. A házat megkerülve tértem vissza, megnéztem a kicsi, virágokkal nem ékeskedő udvart, amit alacsony tervéskőfal övezett. További három tölgyfát láttam, az egyik tölgyfa alatt egy asztalt és néhány fémből készült széket. Hátul szemét égető. Bevilágítottam az utánfutó lakókocsiba, mielőtt visszamentem. Senki sem volt benne. Ajtaja zárva volt. Kinyitottam a bejárati ajtót, a kulcsot benne hagytam. Nem akartam semmiféle hebehúrgyaságot elkövetni. Ami megtörtént, megtörtént. Csak meg akartam bizonyosodni. Az ajtón belül tapogatózva kerestem a falon a villanykapcsolót, megtaláltam, és felkattantottam. A szobában körben kigyúltak a kettős karokon elhelyezett sárpad gyertya égők, megvilágít a nagy állólámpát, amiről Merl beszélt, csak úgy, mint sok egyebet. Oda mentem, és meggyújtottam a lámpát, aztán vissza, hogy eloltsam a falikarokat. A lámpának nagy, porcelán búrába rejtett égője volt, három különböző fényerőségre lehetett kapcsolni. Addig csavargattam a kapcsoló gombját, amíg nem kaptam teljes fényerőt. A szoba a ház elejétől a végéig terült el. Hátul ajtó volt, jobbra alkóv. Az alkóv boltíve mögött kis ebédlőt láttam. A boltíven félig behúzott függöny, súlyos, halványzöld brokát függöny, távolról sem új. A kandalló a baloldali fal közepén volt vele szemben, és mindkét oldalán könyves polcok, amelyek nem voltak a falba süllyesztve. A szoba sarkainál két pamlag állott keresztben, aztán volt egy arany, egy rózsaszín és egy barna szék, meg egy barna és arany színű fotel zsámollyal.